Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
De egyébként voltak már korábbi kutatások, ahol például azt mutatták be, hogy egyes halaknál ezek a mikroműanyagok, ezek viselkedési zavarokat okozhatnak. Emberek körében nem volt ilyen kísérlet, viszont hát hamarosan elkerülhetetlen, hogy ezeket is megnézik a kutatók.
Lányos kollégámmal köszöntöm az öldövezett hallgatóit, én Lugosi Péter vagyok. Híreket elemzünk, jó szokásunkhoz híven. Elég nagy utat fogunk bejárni, és kicsit messziről is indítunk majd, úgyhogy megpróbáljuk feszesen tartani a tempót. Hát az első hírünk az így kapásból nem is annyira zöld téma feltétlenül, egy geológiai hírt hoztunk. Három elég komoly kitörés történt egy nap alatt a világon. Őrs, felvezeted nagyjából, hogy miről szól ez a hír?
Hát ugye az Etnáról már az utóbbi években lehet hallani, hogy elég erős aktivitást mutat, és hát ez most sem volt másképp. Szerencsére itt azért a kutatók érzékelték már a földmozgásokat a vasárnapi történések előtt, viszont a lakosságnak nehezebben jutott el az információ, ugyanis egy ilyen elég ködös, felhős idő volt, és így nagyon sokáig meg se tudták figyelni például a vulkánból érkező darabkákat, amik lehullottak, például a hamu, és így nehezebben zajlott le a lakosságnak így az elmozdítása a környékről, és ugye az Etna mellett pedig ott volt még a mexikói Popocatépetl vulkán is, amit a helyiek egyébként csak Popónak hívnak, lehet, hogy ezt egyszerűbb is lenne kimondani, és ott volt egyébként még a kongói Nyamulagira, ami szintén kitörés volt a hétvégén.
Ami miatt ezt a témát hoztuk, vagy részben ami miatt ezt a témát hoztuk, hogy nagyon sokszor felszokott ugye merülni, hogy a földtörténet során bizony történtek klímaváltozások emberi tevékenység nélkül is. Ugye a jégkorszakokról valószínűleg mindenki hallott már, de pont azt tudjuk, hogy ugye a heves vulkáni aktivitás is képes éghajlati átalakulást okozni, mégpedig oly módon, hogy ugye ezekkel a kitörésekkel különböző részecskék kerülnek az atmoszférába, amelyek egy ilyen hűtőhatást képesek kiváltani azáltal, hogy blokkolják a beérkező napsugárzást. Ugye ez egy nagyon jól tanulmányozott jelenség, például grönlandi jégmagok révén elég jól tudják rekonstruálni a múlt klímáját, és ugye egyéb geológiai bizonyítékok is vannak arra, hogy ezek mikor következtek be. Szépen össze lehet kötni, hogy mondjuk nőtt a légkörben egy adott vulkáni részecskének a koncentrációja, és látszódik, hogy megváltoztak az éghajlati viszonyok. És ez ugye gyakorlatilag egy bizonyos mértékben megerősíti azt, hogy a széndioxid kibocsátásunk, meg egyéb üvegházgáz kibocsátásunk az képes hatni a klímára, éppen fordított módon, ugye, mert egy ilyen gyakorlatilag egy üvegház hatást, tényleg a visszaverődést tudják felerősíteni ezek a részecskék. Ugyanakkor azt is megerősítik, hogy igen, ez a mostani éghajlati átalakulás, ez viszont nem egy természetes folyamat. Úgyhogy ezzel a témával így nagyjából azt akartuk felvezetni, ami talán az elmúlt hetek egyik elég fontos megállapítása, híre a Meteorológiai Világszervezettől, a WMO-tól, hogy az elkövetkező időszakban valószínűleg át fogjuk lépni ezt a bizonyos másfél fokos határt. Ős, egy pár szót erről a másfél fokról tudnám mondani. Valószínűleg a hallgatók már találkoztak azért a kifejezéssel.
Igen, azért is gondoltam, hogy a WMO-nak a megállapítása az valószínűleg sokakat nem fog annyira meglepni, mert azért, aki reálisan áll hozzá a klímaváltozás kérdéséhez, főleg az elmúlt évek trendjeit látva, azért ezt megállapíthattuk, hogy nem feltétlenül jó irányba haladunk, és hát ezt most ez a tény megállapítás is ezt jelzi. Ugye ehhez nagyon-nagyon sokat hozzátesz az a meteorológiai jelenség, amiről beszéltünk még egy néhány adással ezelőtt, ez a La Niña-El Niño váltakozás, ugye most megyünk át egy El Niño szakaszba, ami tulajdonképpen azt jelenti majd, hogy a La Niñával ellentétben, ami eddig visszafogta az embernek a károsító hatásait, ez tulajdonképpen még felerősíti majd. És így sokszorosan csapódik le például a lakóövezetekben a felmelegedés, így például akár már 5 éven belül simán bekövetkezhet az, hogy a Párizsi Klímaegyezményben foglaltakat átlépjük, de hát azért kutatók már azt is jelezték, hogy ez a 2 fok se olyan lehetetlen 1-2 évtizeden belül.
Igen, amit a WMO jelentésében egy fontos megállapítás, hogy itt igazából átmeneti átlépésről beszélnek, szóval átléphetjük ezt a 1,5 fokot, de még egyáltalán nem biztos, hogy tartósan. Ugye, ahogy te is mondtad, ez a 1,5 fok a Párizsi Klímaegyezményben volt meghatározva, vagy az iparosodás előtti szinthez képest, ahhoz az átlaghoz képest, a század végére jó lenne, ha 1,5 fok alatt sikerülne tartani a klímaváltozásnak a mértékét, a globális felmelegedés mértékét. Ugye, hát azért elég sok klímatudós ma már azt mondja, hogy ez inkább ilyen varázsszó, ilyen jól hangzó cél, de hogy a realitás, amit egyébként szintén megfogalmaztak a Párizsi Klímaegyezményben, ez a 2 Celsius fok, ugye azt tudjuk, hogy egy bizonyos szint után ilyen 10 fokok, ugye felszíni átlaghőmérsékletről, globális átlaghőmérsékletről beszélünk, szóval ilyen 10 Celsius fokok is óriási különbségeket eredményezhetnek. Ami kifejezést itt szerintem érdemes elmondani, ez a fordulópontok kifejezés. Ugye nagyon sok olyan jelenség van, aminek ha elérjük ezt a fordulópontját, akkor azok visszafordíthatatlan folyamatok indulnak el. Mondjuk a grönlandi jégtakarónak az olvadása egy ilyen, ami hogyha elér egy bizonyos szintet, akkor azzal nem lehet mit kezdeni, óriási tengerszintemelkedést okoz ez. Az albedó hatás fel fogja erősíteni, hogy ugye kevesebb a fehér felület Grönlandon, tehát kevesebb fog visszaverődni, hanem ott a tenger mondjuk az még inkább, vagy a felszínre bukkanó talaj még inkább el tudja nyelni a hőt. És igen, hát ezért nagyon nem mindegy, ugye ez a 2 Celsius fok.
Csak így visszacsatolásként még szerintem az egy nagyon erős példa, ez valami dokumentumfilmben láttam, hogy nagyon sokan kétkednek annak kapcsán, leginkább a szkeptikusok, hogy ez a 1,5 fok, 2 fok, ez mégis mekkora változás hozhat az életünkbe. Baromi egyszerű a példa, gondoljunk csak arra, hogy a testhőmérsékletünket hogy nézzük. 37 Celsius foknál még nyugodtan vagyunk társaságban, stb. 38,5-39 Celsius foknál pedig leginkább az ágyban fetrengünk és próbálunk túlélni, úgyhogy nagyon komoly változásokat hozhat ez, és hát a Földnek tulajdonképpen így a biodiverzitás, ez egy rendkívül összetett dolog, úgyhogy ez egy ilyen láncreakciós hatást is bőven-bőven elindíthat.
Igen, és egyébként nyilván itt globális átlagról beszélünk, ahogy azt többször hangsúlyoztuk, de ugye itt egyes területeken tényleg olyan szintet tud elérni az átlaghőmérséklet emelkedése regionálisan tényleg, hogy az lakhatatlan lesz ilyen, átlag 29 Celsius fokos hőmérsékletnél azt mondják, hogy ez már lakhatatlan. Ez ugye most ilyen milliárdokat fenyeget ez a veszély, hogy a mostani otthon az élhetetlen lesz. És igen, ahogy mondtad, ezek a fordulópontok egyébként nem csak az emberi szervezetet terhelik meg, hanem a biodiverzitást, a fajok elterjedésének a térképét is gyakorlatilag átrajzolják. És akkor erről rákapcsolhatunk a következő témánkra, május 20-án, tehát ezt az adást, ezt 24-én rögzítjük, tehát múlt hét szombaton volt a méhek világnapja. Ezeknél a fajoknál tudjuk, hogy egyébként egyéb emberi tényezők mellett éppen a globális felmelegedés az, amely komoly fenyegetést jelenthet rájuk potenciálisan. Például amiatt, mert mondjuk azok a növények, amelyeket ugye ők beporoznak, és amelyektől egyébként ők maguk is függenek, azok eltolódnak esetleg. Ennek a világnapnak a kapcsán ugye a Országos Magyar Méhészeti Egyesület adott ki egy közleményt. Ebben azért a fókusz az inkább a közvetlen emberi hatásokon van. Milyen hatásokat említenek?
Hát ugye, amit itt kiemelnek, az a téli méhpusztulásnak a mértékének az elképesztő növekedése. Ugye itt az elmúlt 15 évben például 5-10%-ról beszéltünk, most már ez az értéke sokkal nagyobb. Viszont az emberek meg nagyon sokkal tudnak segíteni, ahogy azt az UMM elnöke is kiemeli. Gondoljunk csak arra, hogy ha virágokat helyezünk el az erkélyünkön, teraszunkon, még hogyha a városi körülmények között is élünk, akkor is van erre lehetőségünk, és érdemes különösen nagy figyelmet fordítani erre a legénységesebb időszakukban, ami július második fele és augusztus vége közé esik, és ilyenkor nagyon sokat segíthetünk a méh populáción. És ugye az elmúlt években pedig azt is látjuk, hogy azért mérlegelők is egyre nagyobb számban jelennek meg, még nagyvárosokban is.
Igen, itt ugye ezt nagyon-nagyon-nagyon sokszor el szokták mondani, hogy a méheknek a legjobban azzal lehet kedvezni, hogyha a számukra természetes környezetet többé-kevésbé sikerül megőrizni vagy rekonstruálni. Ugye ez egyrészt magába foglalja azt, hogy a rovarirtókat, azokat lehetőleg, meg a növényvédőszereket a lehető leginkább lecsökkenteni vagy elhagyni. Ez ugye óriási mezőgazdasági problémát okoz egyébként a túlhasználat. Illetve az, hogy igen, mondjuk a kaszálást azt alaposan át kell gondolni, mert azzal, hogyha onnan letaroljuk a virágokat, amelyektől ezeknek a rovaroknak az élete fennmaradása függ, akkor annak bizony súlyos következményei lesznek. És ugye, amit nagyon sokszor el szoktunk mondani, hogy a biodiverzitást, a természetet bántjuk, az ránk is kihat, ugye ha eltűnnek a beporzók, akkor mezőgazdaságban elképesztő mennyiségű növény termesztése kerülhet veszélybe. És akkor, ha méheknél tartunk, akkor kicsit forduljunk rá egy darás témára, ami nekem meg a sokat emlegetett Bihari Dániel kollégánknak nagyon szívügyünk. Ez a tőrös darás kérdés. Most ugye szezonja van ezeknek a rovaroknak. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek az oldalán nagyon sok információt lehet róluk olvasni, de egyébként is eléggé sok felületen szoktak írni róluk. Ugye valamiért az ember ösztönösen tart a darazsaktól, és ezt tudjuk, hogy ezek a ház körüli társas darazsak időnként elég kellemetlenek tudnak lenni, de ezek a tőrös darazsak az emberekre, illetve a házi állatokra, a házi kedvencekre is alapvetően veszélytelenek. Nyilván nem kell megfogdosni őket, tehát azért hagyjuk békén őket, de amennyire félelmetesek, annyira barátságos rovarok ezek. Egyik fajuk az óriás tőrös darázs egyébként, az a kontinens legnagyobb darázsfaja, tényleg egy elég szép megtermett rovarról van szó. Ez például egyébként védett állat is, tehát 50 ezer forint a természetvédelmi értéke. És ahogy mondjuk a méhek a beporzással segítenek fenntartani a természetnek az egyensúlyát, ezek a tőrös darázsak, ezek például a cserebogár szaporulatot tudják kontrollálni, ugyanis a petéket cserebogarakba teszik a nőstények. Úgyhogy hát több okunk is van arra, hogy ne bántsuk ezeket a szegény rovarokat. És ha már itt a biológiai sokféleség kérdésénél tartunk, egy kicsit pozitívabb hír után jön egy kissé lesújtó hír. A Belfasti Queen's Egyetem munkatársai készítettek el egy jelentést.
Igen, itt a Természetvédelmi Világszövetségnek ugye rendszeresen jönnek ki olyan jelentései, amelyben a Földön élő nagyjából 70 ezer állatfajnak, így a populációjának az alakulását követik le, és hát a Belfasti Queen's Egyetem pedig pont itt a biodiverzitás világnapján, ami egyébként pont azt hiszem 30 éve került elfogadásra, és ezen a világnapon mutatta be az új jelentését, ami egy sokkal negatívabb képet fest. Az egyébként is negatív Természetvédelmi Világszövetség által kiadott jelentéshez képest. Ugye itt azt mutatták be, hogy a IUCN szerint, ami a Természetvédelmi Világszövetség, itt a fajok 28%-ánál jelölte meg azt, hogy a kihalás fenyegeti az állatfajokat, viszont a Queen's Egyetem meg ennél sokkal lesújtóbb képet festett, ők azt jelezték, hogy az élőlények 33%-a tart e felé, és külön ki is emelték egyébként, hogy a biodiverzitás csökkenése ez egyébként milyen pusztító hatása van a természet egészének a stabilitására, és lényegében így az embereknek is a jólétére és az egészségére. Hát és ugye itt a biodiverzitásnak a csökkenése az nagyon sok mindent hozhat magával, akár itt az élelmiszertermeléssel kapcsolatos problémák is felmerülhetnek, nagyon sok betegség is ennek kapcsán jöhet majd elő így a későbbiekben, és hát azt is látni, hogy ahogy rá vagyunk utalva arra, hogy lényegében a globális iparágakon keresztül, hogy ki zsákmányoljunk a természetünket, így hogyha megszűnik ennek a táptalaja lényegében, akkor a világgazdaság is elég nagy problémában lesz.
pontosan már szerintem erről is beszélgettünk, hogy bármennyire a modern nagyváros kényelmében élünk, azért továbbra is a természetre támaszkodunk, tehát mondjuk ami az asztalunkra kerül étel, az így vagy úgy, de a természetből származik, illetve amit mondtál, ugye a betegségek terjedés, a Covid kapcsán láttuk, hogy benyomul az ember a természet területére, kihozza onnan ezeket a vadállatokat, akkor idővel találkozhat olyan kórokozókkal, amelyekkel korábban nem, és akkor ebből lehet egy újabb pandémia. De ennek a hír kapcsán azért szerintem érdemes elmondani, hogy elég sok kutató elég régóta mondja, hogy közeledünk, vagy már talán el is értük a 6. kihalási hullámot, vagy tömegkihalást. Ugye a paleontológusok, geológusok azok 5 kihalás, ilyen tömeges kihalásról tudnak a múltban. Ezeknek a folyamatoknak az a lényege, hogy valamilyen behatás miatt földtörténeti értelemben elég rövid idő alatt a fajoknak egy jelentős része eltűnt. Talán a 66 millió évvel ezelőtti tömegkihalás a legismertebb, ami ugye a dinoszauruszok korának a végét elhozta. Hát ami itt közös ezekben a múltbeli kihalási hullámokban, hogy ezeket természetes okok, folyamatok indították el. Nyilván nem minden esetben lehet pontosan tudni, tehát vannak viták ezzel kapcsolatban. Ugye a dinoszauruszoknál felmerült, hogy tömeges vulkáni aktivitás világszerte, ez okozott esetleg egy klimatikus átalakulást, stb. Ugye talán ismertebb, meg népszerűbb magyarázat az az aszteroida becsapódás. De hogyha mostani tömegkihalásnál ugye egy fő tényező van, és ez az ember, és ez az emberi tevékenység. És hát ha már emberi tevékenység, meg biológiai sokféleség csökkenése, akkor hozzunk be egy múlt heti hírt, ismételtem. Kenyában több oroszlánok elleni támadás is történt, több állatot is megöltek. Ugye az ember állatkonfliktusról nagyon-nagyon sokat beszélgettünk már az adások alatt.
Hát igen, és itt megint felvetődik az a probléma, hogy amit hajlamosak vagyunk gondolni, hogy egy ilyen mítikus ragadozó, mint például esetünkben itt az oroszlán, társítanánk hozzá egy olyan fajta, hát egy ilyen prekoncepciót, hogy inkább az ilyen állatok támadnak az emberekre, míg ez valójában teljesen a fordított irányba van. Ugye korábban a cápák kapcsán is kiemeltük ezt, hogy nagyon, nagyon tartanak az emberek a cápáktól, miközben azért elhanyagolható, sőt, évtizedek alatt néhány eset van, amikor cápa támad emberre, míg fordított esetben ugye itt a halászat kapcsán rengeteg ilyen eset van. És hát itt a konkrét kenyai eset kapcsán azt követően pusztították el egyébként ezeket az állatokat a pásztorok, hogy kecskékre és kutyákra támadtak egy közeli falu határában, de hát ez meg hogy is mondjam, ez valahol benne van így a vadon élő állatok körében.
Igen, ugye itt az a probléma, hogy az ember és a vadállat az egyre több helyen találkozik össze újra, főleg mondjuk egy afrikai szegényebb régióban, ahol egyre inkább előtör a mezőgazdaság, egyre inkább nőnek a városok, és itt elkerülhetetlen ezek a vadállat-ember konfliktusok. Ugye általában az szokott lenni a konfliktus alapja, hogy a földre betörő elefánt, vagy a birtokra betörő oroszlán az a haszonállatokat, vagy a terményeket kezdi el pusztítani. És ugye egyébként Európában is ez egy, igen, ahogy mondjuk a farkas populációk kezdenek helyreállni, egyre inkább látjuk, hogy ebből probléma van. Arra egyelőre nincs példa, hogy lándzsákkal felszerelve falusiak támadnának, de hogy ez egy fokozódó probléma itt is, itt nem amiatt, hogy egyre inkább pusztítjuk a természetet, hanem hogy a természetvédelmi törekvések következtében egyes állományok elkezdenek helyreállni, vagy legalábbis javulni. Úgyhogy ez nem egy távoli világ problémája. Elég arra gondolni, hogy mondjuk Romániában a medve populációhoz, ami szintén beszéltünk már róla, hogy ez milyen problémákat okoz. És közben meg van egy kettőség, most behozok egy keserédes hírt is. New Yorkban élt egy nagyon híres rőtfarkú ölyv, ez a PML nevű hím, amelyik hát legalább 30 éven át fészkelt az 5. sugárútnál, ami azt mutatja, hogy ugye vannak olyan fajok, amelyek tudnak alkalmazkodni az ember közelségéhez. Magyarországon is élnek egyébként ilyen fajok, rókákról, meg vaddisznókról szerintem már beszéltünk. Úgyhogy érdekes ez a kettőség, hogy közben meg számos faj kifejezetten jól érzi magát az ember közelében. Egyébként ez a PML nevű, csak hogy a konkrét hírről is beszéljek egy kicsit, ez a közelmúltban nagy valószínűséggel elpusztult. Mondhatjuk azt, hogy egy híresség volt egyébként így az amerikai madarászok, meg természetimádók körében. Hát ez egy matuzsállami kornak mondható egyébként, hogy ilyen sokáig élt. Megszámálni se lehet, hogy hány utódja kelt ki, ugye? És akkor most veszünk egy nagy kanyart, de azt hiszem, hogy talán ez az egyik legérdekesebb témánk így ebbe a mai pakban. Őrs, most téged foglak faggatni, mert egy elég fontos témával foglalkoztál, amit mi eddig így, nem azt mondom, hogy teljesen elkerültünk, de részleteiben nem elemeztünk. Ez a mikroműanyagok kérdése. Ugye a mikroműanyagok, azok, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor a műanyagoknak a bomlása, aprózódása során létrejövő ilyen egészen parányi szemcsék, amelyeknek a létezését, meg a hatásait igazából ugye csak most kezdi megismerni az emberiség, de azért az elég aggasztónak tűnik, amikor arról olvasunk, hogy már a szervezetünkben is ott vannak ezek a szennyeződések.
Hát igen, ugye pont a tavalyi évnek az elején volt egy rendkívül komoly tanulmány, amit holland kutatók végeztek, amelynek kapcsán először sikerült bebizonyítani, hogy az emberi vérben már ott vannak ezek az anyagok. Kicsit visszakanyarodva arra, hogy hogyan is keletkeznek ezek, tulajdonképpen ugye rengetegféle műanyagot használunk így a mindennapok során, szóval itt nem csak arról van szó, hogy például az eldobált PET palackokból kioldódó műanyagok, azok hogyan kerülnek vissza hozzánk, hanem lényegében a csomagolásokon keresztül, amiben az esetleg benzinkúton vásárolt gyors ételeket tudjuk megvenni, vagy akkor szintén ott vannak a PET palackok, kukászacskók, bármi tulajdonképpen, és ezek a természetbe kerülve végig mennek egy olyan folyamaton, ami hát tulajdonképpen még tisztázódik pontosan, hogy ez hogy is alakul, és az is, hogy milyen élettani hatásokkal jár majd. Na most ugye, ami hír volt, ami kapcsán elkezdtem ezzel foglalkozni, az volt, hogy a Bécsi Orvosi Egyetem és a Debreceni Egyetem tulajdonképpen egymástól függetlenül, de aztán végül mégis közösen jutottak arra a felfedezésre, hogy a mikroműanyagok nagyon gyorsan be tudnak ugye kerülni a véráramba, és ezáltal a véragygáton is gyorsan át tudnak kelni, ami lényegében azt szolgálná, hogy az ilyen toxinokat és különböző káros anyagokat, azokat így kivédjék. Viszont ezek az anyagok át tudnak jutni, és az agyunkba is bekerülhetnek. A Bécsi Egyetemen egyébként egérkísérleteken keresztül tudták bemutatni a kutatók, míg a Debreceni Egyetemen pedig egy szimuláció során sikerült ezt bebizonyítani, és hát ennek kapcsán beszéltem dr. Hollóczky Oldom úr kémikussal, aki ezt a kutatócsoportot vezette.
Az, hogy milyen hatásokkal jár egyébként a mikroműanyag, az pár évvel ezelőtt tudom, hogy még nem sötétbe tapogatóztak ezzel kapcsolatban a kutatók. Most már kicsit tisztább a kép?
Nehéz azt mondani, hogy tisztább a kép, mert azért még nagyon sok faktor van, amit nem tudtak rendesen feltárni a kutatók. Gondolok itt erre, amit már említettem, hogy mivel tényleg annyiféle műanyag van, formába, anyagba, mindenféle paraméterét tekintve ezek eltérő anyagok, így nagyon nehéz az egyes anyagoknak így az élettani hatását vizsgálni egyrészt. Másrészt pedig a mérték sem mindegy, ugyanis nem mindegy, hogy a környezetben például milyen koncentrációban vannak ezek jelen az életünkben, hogyan kerül vissza a szervezetünkbe, milyen koncentrációban, úgyhogy rengeteg a változó ennek kapcsán. Viszont ugye itt a szimulációk nagyon sokat tudnak segíteni. De egyébként voltak már korábbi kutatások, ahol például azt mutatták be, hogy egyes halaknál ezek a mikroműanyagok, ezek viselkedési zavarokat okozhatnak. Emberek körében nem volt ilyen kísérlet, viszont hát hamarosan elkerülhetetlen, hogy ezeket is megnézik a kutatók.
Ez jó, hogy behoztad itt a halak kérdését. Ugye itt a mikroműanyagoknál, amit érdemes tudni szerintem, hogy gyakorlatilag már a világ minden pontján kimutathatóak, tehát volt ilyen, hogy a sarkvidéken mély tengerből gyűjtöttek be mintát, és ott is jelen voltak, és ezek a mikroműanyagok, ezek kisebb túlzással az egész táplálékláncon végig tudnak haladni, szóval mondjuk a krillben, ezekben ugye az apró rákokban is megjelenik, akkor azt mondjuk elfogyasztja egy hal, aztán azt a halat elfogyasztja egy nagyobb hal, egy cetféle elfogyasztja, szóval hogy ez alapvetően végigmegy, és ami egyébként nekem érdekes volt, hogy pont azáltal, hogy a tengeri táplálékokban mondjuk ott van, ha mi elfogyasztjuk azt a tengeri táplálékot, akkor egyébként a mi szervezetünkbe is be tud jutni. Igen. Úgyhogy ha már itt hatodik kihalási hullámról beszélgettünk, akkor tényleg szinte felfoghatatlan, hogy az emberi hatás az jószerivel már az egész bolygón érezhető. Annyi szempontból, hogy nyilván jobb helyzetben vagyunk, mint mondjuk a halak, meg a rákok, meg egyéb természetben található élőlények, hogy mi mondjuk esetlegesen tudunk védekezni ez ellen.
Próbálhatunk egyelőre, azt lehet mondani. Ugye nagyon sokat tehetünk azzal, hogyha például nem előre feldolgozott élelmiszereket vásárolunk, hanem tényleg mondjuk lokális piacokon próbáljuk beszerezni azokat, amiket éppen a napi működésünkhöz szükségesek. Egyébként nagyon sokat segít az is, hogyha nem előre csomagolt vizet, nem petpalackozott vizet, hanem például csapvizet iszunk. Erről is volt egy kutatás, hogy nagyon komoly nagyságrendekkel kevesebb mikroműanyag dózis kerül így a szervezetbe. Hogyha jól emlékszem, akkor valami éves szinten egy olyan 100-200 szoros mértékről beszélünk így a PET palackok esetében. Ebben most így fejből nem vagyok annyira biztos, de nagyjából ilyen nagyságrend az, amiről beszélünk. Viszont itt az interjú kapcsán még amire visszakanyarodnék, hogy mi lesz nagyon érdekes az elkövetkezendő időszakban a kutatások kapcsán. Ugye nagyon komoly kérdéseket vet fel az, hogy a fehérjékben ezek milyen változásokat indítanak el ezek az anyagok, és a kutatók például arra fognak törekedni, hogy megállapítsák, hogy valamilyen neurodegeneratív betegséget például felerősíthet-e ez az anyag, vagy hogyha hajlamunk van rá, akkor ezt kihozhatja belőlünk. Itt például Hollócki Oldham úr az Alzheimer és a Parkinson kort emelte ki, hogy tulajdonképpen, hogy a hajlamunkat aktiválhatják-e ezek a mikroműanyagok. Ez viszont még a jövő kérdése.
Érdekes egyébként, hogy így kisebb túlzással minden generációnak megvan a maga önmérgező anyaga, ugye, nem tudom, az ólom csövekkel, ugye, vagy mondjuk az aszbeszt, ami még eszembe jut, és úgy nagyon úgy néz ki, hogy a mi nemzedékünknek, vagy a mi generációinknak pedig a mikroműanyag lesz egy ilyen anyag, ami mi állítunk elő, és aztán magunkat mérgezzük vele. Hát megint vegyünk egy kis kanyart, és akkor így az utolsó témánkra térjünk rá, amit talán a klímaváltozásos kérdéseknél vitathattunk volna. Tudom, hogy te a magárepülőzésnek a nagy, nem azt mondom, hogy rajongója, de témával nagyon sokat foglalkozol. Ugye most megint a Greenpeace készített egy jelentést még márciusban ezzel kapcsolatban, és most pedig a Euronews adott ki egy elég jó kis összefoglalót erről.
Hát igen, ugye itt a Greenpeace-nek még néhány adással ezelőtt beszéltünk is erről a jelentésről, és egy civil szervezet egyébként nagyjából megállapította, hogy a magánrepülőgépeknek így tulajdonképpen a kibocsátása az, hogy is néz ki a hagyományos közlekedési típusokhoz képest. Ez a Transport and Environment NGO-hoz kötődik egyébként ez a tanulmány, és ebben megállapították, hogy a magánrepülőgépek azok 5-ször minimum, és inkább 14-szer több kibocsátást okoznak, mint utasonként, mint egy hagyományos légiközlekedési járat. Egyébként ez a vonatokhoz mérten több mint 50-szeres, és hát akkor itt még nyilván lehetne számos alternatív utazási módot mondani, ezekre tértek ki kifejezetten, és ugye itt összevetették azt is, hogy az egyes országok milyen kibocsátást produkálnak, honnan száll fel a legtöbb magángép, stb.
Magyarország ebből a szempontból egyébként mennyire nevezhető kiugrónak?
Kiugrónak egyébként nem. Nagyjából minden adatban egyébként ilyen középtájt van Magyarország. Egyértelműen dominálja az egészet Anglia, Franciaország, Németország és Olaszország. Ahhoz tulajdonképpen kétség sem fér. És Hát mondanám, hogy fanfektek, de azért ettől nagyon, nagyon messze állunk. Ugye ebben a tanulmányban azt is bemutatták, hogy melyek voltak a legrövidebb járatok, amikre felhasználtak például magánrepülőgépeket, és hát itt a legrövidebb távon legnagyobb szennyezést azt Írországban mérték meg. Itt Kerry megye és Shannon közötti távolságot mérték meg, ahol 14,7 tonnát bocsátott ki a magánrepülőgép 70 kilométeren. Azért ez egy elég súlyos adat. És ami viszont nagyon durva volt, hogy a 10 legnépszerűbb utazási távba, ami hát egyértelműen az első, az Párizs-London volt, még azért ezt a 343 kilométert még azért vonattal is bőven le lehetne tudni, akár busszal is, és még sokkal jobban járnánk. Viszont a 9. helyen, ahol 1343 járat fordult meg, az Farnborough és London között ment, ez egy komoly 49 kilométeres táv volt. És még ennél is van lejjebb, ugyanis Farnborough és Blackbush között, ami egyébként Hampshire-ben található, ez egy 5 mérföldes táv, szóval itt egy olyan nem egész 7 kilométerről beszélhetünk, és itt is 13 magánrepülőgép fordult meg az év során.
Hát ez tényleg olyan távolság, amit egy jobb hétvégén mellett túrázok.
Hát igen, én biciklivel is simán letudható.
És zárójeles megjegyzés így a végére, hogy akit érdekelne a zöld közlekedés, meg a magánrepülésnek a problémái ennek, azt hiszem, hogy őrsel tiszta szívvel ajánljuk egy korábbi adásunkat dr. Balázs Gergelyer, a Rolls-Royce Magyarország ügyvezető igazgatójával a Zöldövezet podcastjai között. Ezt is meg lehet hallgatni. És azt hiszem, a végére értünk a mai paknak, úgyhogy találkozunk a következő adásban.